Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázita doktornő a Máre Rádió kedves hallgatóit. Aprovita hominis, az emberi élet védelmért műsor 790. adásával. A házasság hete előestéjén az egyik közösségi média levelei között bukkantam rá egy nagyon elképesztő történetre. Az első gondolatom az volt, hogy ez igaz lehet? Ha igaz történet, mélységesen fájdalmas. Ha nem lenne igaz, ha nem lenne valóban megtörtént eset, csak egy fiktív valami, akkor is nagyon elgondolkoztató, hogy napjainkban ilyesmi előfordulhat, még ha rémálmainkban is. Hát röviden a történet. Egy iskolában, és gondolom, hogy középiskoláról van szó, az osztályban, órán, az egyik 15 éves lánynak a fiú osztálytársa kikapcsolta a melltartóját. A lány jelentette a tanárnak, a válasz pedig ez volt, ne törődj vele. A lány két pofot adott a fiúnak, és ezzel megsebezte az arcát, folyt a vér. Az igazgató, a tanár, a fiú szülei, persze, a fiú és a lány is, várták, hogy érkezzen a lány anyukája, aki azért késett, mert egy fejsérülést kellett bevarnia asszisztensnő lévén, és értesíteni a rendőrséget. Mikor ez az anyuka megérkezett, úgy tálalták neki az ügyet, hogy a lány okozta a sebet, de az előzményről hallgattak. Az anyuka megkérdezte a lányát, hogyan történt. Amikor megértette, hogy az védelemből tette, megkérdezte a tanárt. Ha most én az ön nadrágja elejét kezdeném kigombolni, mit tenne? Maga őrült? Hogy gondolja, hogy gondol ilyent? Akkor, ha maga tiltakozik ellene, vagyis védekezik, akkor miért baj, ha a lányom is védelmezni akarta magát? A fiú anyukája sírt, az apja lángvörös lett, az igazgató és a tanár elhallgatott. A lány anyukája azt mondta a fiúnak, ha még egyszer ilyesmi történik, még börtönbe is kerülhet. De ezt az esetet jelenti a hivatalos szerveknek. Hát eddig a történet. Nagyon döbbenetes. Kétszer is elolvastam, és nagyon elgondolkoztam ezen. A kérdéseim. Középiskolába. Művelődési, oktatási, nevelési intézményben, órán. Hogyan történhet meg egy ilyen cselekedet? Annyira unalmas az óra, az anyag? Vagy úgy tud már mindent a diák, hogy unja, és unalmában ilyen idézőjeles szórakozáshoz folyamodik? Miért kell akkor neki iskolába járni? Időtöltésből? Ha nem akar tanulni, vagy ha már mindent tud, akkor más helyen kellene hasznosítania magát. Hogy lehet a tanár válasza az, hogy ne törődj vele? Talán fél a feljelentésektől? Hol van az egymás iránti tisztelet, a kölcsönös megbecsülés? Mit szólna ez a fiú, ha az ő lányával történt volna ilyesmi, majd esetleg annak idején? Csak úgy, szó nélkül lehet, vagy szó nélkül kell elmenni minden megbotránkoztató cselekedet mellett? Ha esetleg tetszik neki a lány, mert itt nem lehet szeretetről beszélni, akkor őt ösztöneit tárgyának tekinti? Hát hol van a jó érzés? Hol van a józan ész? Hol van az önuralom és önmagam kordába tartása? Egyáltalán van neki ilyen. Az is eszembe jutott, hogy 7. osztályban, akkor még csak 13-14 évesek voltunk, tehát kisebbek mindebbe a történetben, az osztályfőnöki órán velünk gyakoroltatták az önuralmat. Csendben, hátratett kézzel, mozdulatlanul kellett ülni 10-15 percet. A tanár kiment az osztályból, de az ajtón kívül hallgatózott, és mikor visszajött, megkérdezte, hogy ki tudta betartani. Arra is kíváncsi volt, hogy ki volt őszinte. És aki meg tudta tartani, az mehetett mindjárt haza. A többiek még egy, úgymond, kört megismételtek. Az is eszembe jutott, hogy Deák Ferenc, a hazabölcse, akinek nagyon tetszett egy lány, és 19 évesen elment hozzá megkérni, persze szekérrel, mert akkor szekérrel jártak, és nem autóval. A lány azt mondta neki, otthon várja a válasz. Hát a válasz, a szekér végére fel volt kötve egy kosár. Megértette, kikosarazták. Soha nem házasodott meg, mert hogyha azt az egyet szívből szerette, és az nem lehetett az övé, mást nem tudott úgy szeretni. A sors iróniája az lett, hogy az akkori lány olyan férjet kapott, aki verte, elváltak, és utána próbálta visszasírni magát a kikosarazotthoz, de az már nem volt lehetséges. Még egy történet eszembe jutott, és pedig ez egy hozzánk közelebb álló, és pedig Nényei Gáborné írásaiból az egyik nagyon kedves történet, melynek a címe, hogyan szelidítette meg úgymond a gubiói farkasokat. Assisi Szent Ferenc híres legendájába a vérszomjas farkas ért Ferenc szigorú jó szavával, s szelid idézőjeles családtagja lett, ez az eddig rettegésbe tartott Gubbio város lakóinak, tehát a Gubbio az egy olaszországi város, és Szent Ferenc a városba tanyázó farkast meg tudta szelidíteni. És ennek az írásnak a címe Félelmetes gyermekek, gubbiói farkasok. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Lukács 10:3. Igen, nehezen szántam rá magamat, írja Nényei Gáborné, hogy elmerészkedjek újra tanítani. 20 évet voltam otthon a 3. gyermekem születésétől, míg a 7., a legkisebb is 8 éves nem lett. Ha a férjem nem biztat, nekem bizony nem lett volna bátorságom újra osztály elé állni. Az alatt a 20 év alatt, 1972 és 92 között nagyot változott a világ. Hogy ismerhettem volna magyart tanítani, amikor én még nem ismerhettem az idézőjeles népi demokráciában adjon hallgatott írókat, költőket, akik addigra a tananyagba már bekerülhettek, nem beszélve az időközben felnőtt új írói nemzedékről. Hát angolt. A korábbi egyetlen angol iskolai tankönyv sorozat helyett már addigra elárasztották az országot a különféle magazin jellegű angol kiadású tankönyvek, amiket nem ismertem. Az orosz nyelv erőltetése idején erősen háttérbe szorított, mondhatnám, ellenségesen kezelt angol nyelv immár első helyre került. hogyan is ismerhetném ki magam a tankönyvek rengetegében, és hogyan is pótolhatnám 7 gyerek mellett az elmaradt irodalmi ismereteimet. Ez mind félelmetes volt számomra. Egyetlen dologban éreztem magamat felkészültnek az új helyzetre. Azt hittem, van fogalmam, milyenek a gyerekek. Hiszen 20 év alatt mindig köztük voltam. Otthon, a magaméi mellett sok gyereket tanítottam angolra, nyáron osztálynyi gyerekcsapatokat nyaraltattunk férjemmel, amieinkkel együtt. Na, jó, belevágok. Egy tőlünk nem túl messze eső általános iskolában gimnáziumra gondolni sem mertem. Éppen magyar-angol szakos tanárt kerestek. Kaptam elsőosztályosokat, kezdő negyedikeseket, ötödikeseket. Ez rendben is van. De miért kaptam 8-osokat, hiszen azokat már évek óta más tanította? Hát, hamarosan kiderült, azért, mert az addigi fiatal tanáruk már nem mert közéjük bemenni. Ám legyen, gondoltam, ebben az egyben volt önbizalmam. Én nem félek a gyerekektől. Aztán megláttam, a nálam fél fejjel nagyobb, felborotvált fejű fiúcskákat, fémszögekkel kivert bőrruhába, fémes orru, hatékony rugásra alkalmas bakancsba, kihívó tekintettel és borostás arccal. Az anyányi, terebélyes lányok ellenséges pillantásait, és nekem az lett volna a dolgom, hogy angolra tanítsam őket. Ám de ők tanulni nem akartak. Minden igyekezetemet bevetettem, hogy felkeltsem érdeklődésüket, hogy legalább egy kis munkára rá tudjam venni őket. De többségük figyelemre sem méltatott. Zsongtak, zajongtak. Volt persze kivétel, akik nekem vigaszt jelentettek, a többiek pedig céltáblát. Volt kit csufolniuk. Az egyik fiúcskának még áprilisban sem volt füzete. A világon semmit nem tanult. Amikor betévedt az édesanyja az iskolába, mondtam neki, hogy biztassa a fiát, legalább valami igyekezetnek nyoma legyen a füzetébe, mert így bizony meg fog bukni. Az édesanyja könnyed várándítással csak ennyit mondott. Joga van megbukni? Nem. Hát erre elakadt a szavam. Igaz, tényleg van joga megbukni. Bizony szertefoszlott a nagy önbizalmam. Be kellett látnom, fogalmam sincs, hogy milyenek a gyerekek. Hogy kerülök én ide? Nekem jó, 2 méteresnek kellene lennem, dörgő hanggal, nagy lapát tenyerekkel, akkor talán tekintélyem lenne, és juthatnék valamire. De mindez nem volt. Szerencsére jól bevált szokásomat ebben az új helyzetben is megtartottam. Korán reggel imádsággal, Biblia olvasással kezdtem a napot. Egyik reggel azt olvasom. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez az. De jó, már értem. Maradok, aki vagyok, teszem, amire képes vagyok, a többi nem az én dolgom. Ráhagyhatom arra, aki küldött engem, aki ezt mondta. Ez a 8. osztály elballagott. A megbukni vágyó fiúcskát végül mindenki átengedte. Menjen, ne roncsa a következő 8. osztály légkörét. Nem tudom, lett-e értelme az erőfeszítéseimnek. De amikor következő tanévben egy csupa hátrányos helyzetű, többnyire állami gondozásból 7-es otthonba került fiúgyerek, amolyan vadember kezdemény osztályfőnöke lettem, beigazolódott a Biblia igazsága. Addigra megértettem, hogy ezeknek a gyerekeknek nem tanár kell, hanem anya. A tanár ellenség a szemükbe, de anya hiányuk van, még ha ezt nem is tudják. Hát ezt aláhúznám itt, mert ez a felismerés annyira döbbenetes, hogy ezeknek a gyerekeknek nem tanár kell, hanem anya. Észrevettem, hogy úgy a 3. óra táján sokkal agresszívebbek, nyugtalanabbak, dulakodóbbak, mint a tanítás elején. Hát persze, a gyerek ilyen, ha éhes. Ezt már korábban megtapasztaltam. Akkor hát viszek nekik ennivalót. Általában egy cipócskát vágtam föl, mindenki kapott egy szeletet, kissé csipős gulyáskrémmel. Jó ízűen el is fogyasztották. Mielőtt a kenyeret megszegtem volna, mindig rajzoltam rá egy keresztet. El is magyaráztam miért. Egyik alkalommal a talán legvadabb fiúcska nem vette észre ezt a mozdulatot, és amikor megkapta a kenyerét, látható rémülettel kérdezte: Gabi néni, megtetszett keresztelni? Megnyugtattam, bár nem magyaráztam el, mi is igazából a keresztelés. Akkoriban a tanév vége felé lehetőség volt az osztályokat egy hétre úgy nevezett erdei iskolába vinni, ott tanítani. Iskolánk vezetése nagy igyekezettel pártolta ezeknek a gyerekeknek az egészséges fejlődését, így szívesen beleegyeztek, hogy ez az erdei iskola, ami kis nádfedeles kunyhónk legyen, sátrakkal kibővítve, a Balaton felvidékén. Férjemmel együtt tehát minden tanév végén elvittük őket oda, és tanulták a családi életet. Megszállták a cseresznyefákat. Addig életükben nem ettek fáról gyümölcsöt. Igaz, haigálták egymást a magokkal, néha sajnos az érett cseresznyékkel is, de reggel zsoltárt énekeltünk, vásároltunk, főztünk, mosogattunk, kirándultunk, bár néha leültek az országútra, hogy ők ebben a hőségben egy lépést sem tesznek tovább. Fürödtünk a Balatonban, vagy a közeli Bányatóban. Volt, hogy a saját hasonló korú gyerekeinket és az ő barátaikat is velük együtt táboroztattuk, bízva, hogy mindkét társaságnak javára válik. Néha persze a tapolcai sebészeten kellett kikötni egyikkel másikkal, ha vadul biciklizve összetörték magukat, vagy csak azért is bementek az éles kövek kagylók közé, de a saját kárukból sokat tanulhattak. Az élet iskolájában. Ballagáskor nem lehetett tudni, mennyit ért mindez. Aztán elmúlt újabb 20 év. Egyikük, akit 8. a gyermekvédelem mégiscsak kicsapott az iskolából, összegyűjtötte a régi osztálytársakat, és felhívott, hogy szeretnének meglátogatni. Igaza lett a Bibliának. Körülöttünk hemzsegtek a gubiói farkasok. Szelidek, kedvesek, mosolygósak, tetováltak, fülbevalósak. Hihetetlen kanyargós életutak, rengeteg megpróbáltatás után mindegyikből ember lett, megállt a maga lábán. A találkozó végén közös fénykép készült. Azt látva döbbentünk rá a férjemmel, nekik ez a családjuk. Egyikük, aki korábban is gyakran felkeresett, meg is keresztelkedett. Én lettem a keresztanyja. Két kis iker gyerekének nemrég voltunk a keresztelőjén. Egy másik, aki aggódott, hogy megkereszteltem-e a kenyeret, nemrég elhozta a menyasszonyát. Aztán esztendőre kisfiúk született. Őt is elhozták megmutatni az öregeknek. Hát eddig ez a szép történet, és az, hogy hogy lehet bánni elvadult, vagy nagyon komisznak kinéző gyermekekkel, tinédzserekkel, és ám bár nagy erőbedobással, de az eredmény nem maradt el, és lehet, hogy jóval később lett látható, amint ez a történet is mutatja. Hát befejezésként én arra szeretném biztatni a kedves hallgatókat, hogy az elején elmesélt történet idézőjeles hőseiért, ugye, szereplőiért, jobban mondva, hogy imádkozzunk. De imára szólítanék fel azért is, mert december 17-én az Európai Unióban egy törvénytervezetet nyújtottak be, ami szerint az abortusz legyen világ emberi jog, és hogy a gyermekek nem átalakító beavatkozása is legyen gyermekjog, azaz a szülőknek ne legyen beleszólási joguk, és egyáltalán bárki, aki ez ellen valamit tenne is, az büntethető legyen. Na most ez még csak egy tervezet, de azért, hogy ezt ne szavazzák meg, hát ezért nagyon-nagyon kell imádkozni. Március 2-án dőlne el ennek az ügynek a sorsa. És aki tud, egy 10 rózsafüzért erre a szándékra nagyon mélyen, buzgón próbáljon imádkozni a gyerekeink, a gyerekek jövőjéről és az emberiség jövőjéről is szó van ezáltal, úgyhogy az abortusz ne legyen emberi jog továbbra se. Évek óta próbálkoznak, 5-6 évvel legalább, de eddig még nem sikerült ezt kivitelezni, hogy továbbra se legyen az abortusz emberi jog, és a gyermekek nem átalakító beavatkozására se kerüljön sor, tehát ne legyen ez is egy gyermekjog, vagy egyáltalán emberi jog. Hát erre a két szándékra kérünk szépen, nagyon-nagyon szépen legalább egy 10 rózsafüzért naponta elimádkozni. Még van 2 hét erre az időre, vagy addig, aki ezt úgy gondolja és szívügyének tartja, az csatlakozzon ehhez. Egy áldott új hetet kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!